Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. Leó pápa szeptember 6-ára szombatra tűzte ki Bódi Mária Magdolna boldogávatását. A szertartást Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek végzi, közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata. Az 1945-ben Litéren vértanú halált halt Bódi Mária Magdolna boldogávatását eredetileg április 26-ára tervezték, de Ferenc pápa halála után elhalasztották az új pápa megválasztásáig. Udvardi György veszprémi érsek videóüzenetében kiemelte, az ünnepet szeretnék a korábban megtervezett módon megtartani. Mint mondta, a hívek az elmúlt időszakban együtt készültek imádságban, tanúságtételben és Bódi Mária Magdolna krisztusi példájának tanulmányozásában a boldog elvatásra. Ezt a lelki készületet most tovább folytatjuk, még nagyobb reménnyel és örömmel. A boldog elvatás pontos helyszínét és a további részleteket később közlik majd a szervezők, tette hozzá Udvardi György veszprémi érsek. A Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye újabb konkrét lépéseket tett a vízhiány és az asszály elleni krízis enyhítése érdekében. A tavalyi sikeres kútfúrásokat követően a közelmúltban két új kutat adtak át vízhiányos nigériai településeken, így több száz család ivóvíz ellátása oldódott meg. A kutak fúrását Palánki Ferenc Debrecen Nyíregyházi megyés püspök támogatása tette lehetővé. A kiválasztott helyszínek a legsúlyosabban érintett régiók közé tartoznak. A létesítmények a Szent Erzsébet kút nevet viselik, ezzel is hirdetve a magyar szent örökségét és a keresztény szeretett szolgálat üzenetét. Július 26-án jubileumi zarándoklatot és ünnepséget szervez a Magyar Pálos Rend, a Pécs melletti Jakab-hegyi kolostor alapításának 800. évfordulója alkalmából. A pálosok szeretettel várnak mindenkit az ünnepségre. A Pécs mellett fekvő Jakab-hegyre családos, gyalogos és buszos zarándoklatot is szerveznek. A programon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, ugyanis a létszámkorlát 200 fő. Csalók élnek vissza a gondos óra és az egyik hazai mobil szolgáltató nevével, ismeretlenek megtévesztő e-maileket küldenek ki, hívta fel a figyelmet a problémára Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök fő tanácsadója. Közlése szerint ezekben nem létező számlatartozásokra hivatkozva próbálják rávenni a címzetteket arra, hogy bankkártya adataikat megadják. Fontos tudni, a gondos óra szolgáltatás minden 65 év feletti állampolgár számára ingyenes, ezért soha nem küld befizetési felszólítást, írta Nyitrai Zsolt. Több mint 80 millió forint támogatást nyertek el három pályázati kiíráson a magyarországi román közösségek, jelentette be a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Gyulán. Soltész Miklós az Országos Román Művelődési és Közösségi Házban tartott sajtótájékoztatón kifejtette, a civil szervezetek számára kiírt pályázaton 11 településről 22 pályázat kapott támogatást 22,7 millió forint értékben. A közel-keleti helyzet sajnos eszkalálódik, Irán erőteljes rakétatámadást hajtott végre Izrael több nagyvárosa ellen, mondta Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter. Hozzáfűzte, a támadás hullámot követően telefonon beszélt a Tel Avivi nagykövettel, aki arról tájékoztatta, hogy a nagykövetség minden munkatársa és családtagjaik is épségben vannak. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható, csak az északkeleti-keleti tájakon képződhetnek gomoly felhők, melyek estére fokozatosan feloszlanak. Főként a Tiszántúlon élénkülhet meg több helyen az északkeleti szél, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul. Estére 16 és 23 fok közé hűl a levegő. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinoi Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Színes programok várják Egerben az érdeklődőket június 21-én, a Múzeumok éjszakáján. Az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpontban 19 órakor a szentévi római zarándoklatról, 20 órakor egy különleges egri festményről szóló előadás lesz. A bazilikában 20, 21 és 22 órakor orgona koncerttel kezdődő tárlatvezetést tartanak. Az Egri érseki palota és a pincerendszer bejárására 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Valamennyi program látogatása előzetes regisztrációhoz kötött. Időpontfoglalás személyesen lehetséges, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os számon. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki tizenévesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigány éttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Köszöntöm a hallgatóinkat. Adásunkban szó lesz a Zöld Kapcsolat Egyesület nyári bükki nomád táborairól, és bemutatjuk a Miskolc város turizmusáért díj kitüntetettjét, a Szentléleki Turista Park megálmodóját. Túrák és kalandok felszínen és felszín alatt, barlangtúrák, sátrazás, tűzrakás, csillagles a bükki rengetegben, ezt kínálja a bükki létrás tetői tábor. Az első turnust a 8-14 év közötti gyerekeknek június 30 és július 6-a között, a kamasztábort 13-tól 18 éves korúaknak július 7-től 13-áig tartják. Jelentkezni június 25-ig lehet. A részletekről F. Nagy Zsuzsanna, a Zöld Kapcsolat Egyesület vezetője adott tájékoztatást.
34. éve szervezzük a létrástetői természetismereti tábort a Bükkben. A lényeg, hogy két hetet tervezünk most is, egy gyermektábort, ahova 8 és 14 év között, és egy kamasztábort, ahova 13 és 18 év közötti fiatalokat várunk. A verbuválás az nyilván elsőbséget kapnak az eddigi táborozóink, hiszen nálunk azért elég alacsony a fluktuáció. Tehát inkább csak kiöregszenek 18 évesen a táborból, de nyilván egy 5-10 hely a két táborban összesen az üres szokott lenni, és akkor várjuk a úgymond terephez szokott, vagy terep iránt vágyó, természet ismeret, természet élmény iránt vágyó fiatalokat, illetve családokat, hiszen a családokkal is egy elég közvetlen kapcsolat alakul ki. Van most is 4 gyermekes család, 3 fiú már jár. Testvérpárok nagyon gyakoriak, és jönnek felmenő rendszerbe valóban. Sőt, hát elmondhatom, hogy azoknak a gyerekeknek a gyermekeit is táboroztatjuk már, akik ugye itt kezdték. A szabadságot úgy kell értelmezni, hogy van egy keret. Az egyik részét a természet szabja meg. Tehát az ösztönük alapján, hál' Istennek, tényleg nagyon jól tudják, hogy mi az a határ, amíg elkóborolhatnak, vagy ismerkedhetnek a egyébként természetesen az az első, hogy a közvetlen környezetet bemutatjuk ezzel a szűkebb környezettel. A másik határ pedig egy olyan nem fegyelmezett közvetítő határ, amit maga a közösség és a táborvezetőkkel kialakult emberi kapcsolat jelent. És valójában így nekünk nem sok problémánk van. Nagyon ritka. Nyilván vannak sajátos fejlődésű gyermekek, igyekszünk személyesen nagyobb figyelmet fordítani ilyen esetben. Megoldottunk már nem kevés problémát, amit a szülők nagy örömmel vettek, mert otthon nem sikerült például, de a természet, illetve ez a közösség, ez a millió, ez valahogy feloldotta. És akár táplálkozásra gondolva, vagy a szocializációs kapcsolati hálókra gondolva, sok-sok olyan élmény van, amikor vagy éppen az ismeretek átadásával, hogy gyógynövény ismeret, vagy a túraútvonalak ismerete, és az erdőben járva így megköszönik vadidegenek, hogy köszönik, hogy ide járhatott a gyerek, mert ők nagyon betegek lennének, de a gyerekük kirángatta ezekre az utakra, ezekkel a jegyzett füzetekkel, a gyógynövény ismerettel, és bizony meggyógyultak, és azóta nagy erdőjárók lettek ők is. Szóval vannak élmények már így 30-35 év tájt arról, hogy milyen hatást tudtunk gyakorolni a fiatalokra, gyerekekre, hogy viszik bizony felnőttként is tovább. Ez egy nomád tábor. Elég kevés van már az országban. Ugye a nemzeti park területén nyilván például akár a főzés vagy tisztálkodás jelent úgymond kihívást, illetve teljesen más, mint ha otthon lennénk. Tehát nincs mosogatógép nyilván, hűtőgép sincs, tehát a napi friss ellátást biztosítani kell, illetve a tűzön nagyon sok mindent megfőzünk, amit a gyerekek biztosítanak sok esetben, hogy meleg víz legyen a fürdéshez, és lavorban fürdünk. És így kerül sor például a kullancsok vizsgálatára, kullancskukkancsra, ami nagyon fontos, ugye, hogy az egészségüket megóvjuk, amit csak megtehetünk, azt megteszünk, és egy hatalmas élmény megküzdeni az erőforrásokért. Tehát a vízért, a fáért, a távolságok leküzdéséért, és naponta növelve az útvonalak hosszát, hétvégére egy elég rendes állóképességet sikerül kialakítani, amit maguk a szülők is, első bálozó szülők csodálkozva vesznek tudomásul, hogy 70-80-100 kilométert az én gyerekem, és hát észre se veszik a gyerekek. Bennük van, csak nincs kicsalogatva ez a képesség, hogy miközben nyilván tücsköt, bogarat, virágot, fát, erdőt, barlangot, hegyet, sziklát bejárunk, közben észrevétlenül tulajdonképpen jár a lábuk rendesen, hozzák az egész napi szükséges felszerelést, és mégis ezt élvezettel teszik. Tehát ezt nem nagyon lehet megadni szülőként sem. Én, mint szülő is, vagy egykorai szülő, mondom, hogy akármennyire ezt a természetközeli környezetben élünk mi is, ezt a típusú terhelést fizikailag, pszichikailag, közösségileg, ezt a kihívást nem is terhelésnek mondanám, ezt azért nagyon sajátosan itt tudjuk biztosítani, és elég sok tábort ismerek, meg magam is néha vendégként részt veszek. Hát ez azért valami más. A létrásetői kutatóház az barlangkutatóház, magam is barlangáztam, Barlangász Egyesület tagja vagyok mai napig, tehát hivatásos túravezetővel, hiszen nem, még én se vezethetnék barlangba túrát. A közösség által látogatható barlangokba én magam is beviszem a gyerekeket, nyilván Kisfensíkon a Szelet, a Peskő, nem lehet kihagyni, Kecskejók, Büdöspest, ezeket mindenképpen, de a nem kiépített barlangok, még több órásak, általában hétvégén kerül már rá sor, hogy megismerjük addig a gyerekek pszichikai, fizikai állóképességét, és ennek alapján javasoljuk, hogy melyik barlangba kimehet, vagy ha nem nagyon nem szeretne, akkor nem fog menni, mert ennél rosszabb nincs, mint hogy valakit erőszakoljanak egy ilyen helyre. Elemen van, akiben néhány év után ébred fel a vágy, hogy hát eddig nem mentem, de most aztán fogok, és megérik rá a helyzet, de egyébként nagyon-nagyon jók ezek a Bükkben található útmenti, turista utak menti barlangok is, amelyekből azért van jó néhány, hál' Istennek. Nyilván az első éjszaka, vagy az első, tehát akik legelőször jönnek, ott mindig van egy kis izgalom. Van, akiben talán félsz is, de ott vagyunk, mesét olvasunk, látják, hogy egymás mellett a hálózsákokba, akár a sátorba, akár a pajtába, vagy függőágyban, hiszen van, aki egyszerűen nem hajlandó máshol aludni, akkor legyen. Egymásban bízva és egymásra számítva tulajdonképpen, meg hát a hullafáradtságtól valójában nagyon sokon nincs az alvás. úgyhogy ezeket egy-két nap alatt túllendülünk maximum szerdáig, de nem szokott gond lenni, és tényleg ugye a kis kamaszkor is, a nagy kamaszkor is hordoz nehéz lejtőket, amikor a szülők nehezen birkóznak a gyerekekkel, és itt egy picit kisimul. És utána másképp tér haza. Hiszen azért, akik innen kikerülnek, eleve a pálya választásnál is, nem mindenkire, de nagyon sokakra hatunk, azt lehet mondani. Tehát ha építésznek készül, akkor is a miniházak tervezése, autonóm házak tervezése érdekli. Ha közgazdász, akkor is a erőforrás használt ökológiai lábnyom kérdései izgatják, vagy biológusnak megy, és olyan rajzai vannak, mint Csapody Verának, és közben nem is tűnt fel valójában a tábor idején, hogy ennyire érdekelné a növényvilág. Ugye járunk mindenhova, de nem egy kommunikatív alkat, de mégis egy fantasztikus kézügyességgel felnőtt korába bukkan ki. Tehát, és nagyon sokakban szülőként bukkan elő a létrástetői tábornak a hatása, amikor ráismer a felelősségre, hogy mennyire fontos, hogy jó levegőn, főleg a mai zajból, állandó média és mindenféle konfliktusból így kiszakadni, valóban kiszakadni, hogy ez mennyire jót tesz a gyerekeknek, és utána mintha egy más frekvencián szólna a gyerek, mert valóban az erdő az áthangol, gyógyít lelket, testet, és valóban áthangol, ugye ez nem véletlen, hogy az elmúlt 10 évben már ugye az erdőfürdő, terápiák, stb. Hát mi ezt tudjuk 40 éve, hogy ugye mi azért arról is híresek vagyunk, hogy nem szeretjük a tömeges eseményeket, még ha jó üzlet is lenne esetleg valakinek, de mi igyekszünk valóban ezt a bensőséges közösségi milliót kialakítani a gyerekekkel, a helyjel, a hely szellemével, az erdővel, és az élet mindenek feletti tiszteletét átadni. Mert ha valaki egy fűszálat képes tisztelni, akkor reméljük, hogy az embertársát is képes lesz tisztelni. Hát ilyen illúzióink vannak.
A Miskolcváros turizmusáért díjat Katona Ferenc, a Szentléleki turistapark megálmodója és üzemeltetője kapta a Városnapja alkalmából. Katona Ferenc beszél a turizmus összefogó erejéről, személyes élettörténetéről, valamint a bükki adottság kiaknázásáról.
Hát ez egy szakmailag, ez egy TDM szervezet, turisztikai desztinációs menedzsment, ennek az a neve, és ezt országszerte kiépítették, és meg kellett alakulnia ezeknek az egyesületeknek. A Miskolc és térsége egyesületnek nyilván, mint az ország többi területén lévő TDM szervezetnek, az a célja, hogy összehozza, megismertesse a szereplőket, ugye a turizmusban résztvevőket. Ők nem csak, hogy személyes kapcsolatban legyenek, hanem segítség is egymást, együttműködjenek. Mert számtalan olyan példa van, amikor azt hiszi valaki, hogy neki jól megy a szálláshelye, jól megy, bármilyen turisztikai szolgáltatást végez, elég az neki, nem elég. Tehát összefogás nélkül nem lehet hosszú távon tervezni, és ez a fő cél. Ez egy régi mondás, hogy a jó cégérnek is kell reklám, tehát hogyha nem ismer valaki, nem ismeri, hogy milyen szolgáltatások vannak, akkor oda nem fog eljutni senki. Tehát jelen kell lenni a piacon, illetve hát ugye mi úgy vesszük az egyesületen belül, tehát nyilván a Dunántúl kivételével, úgy mondom, hogy Dunától keletre vannak azok a megyei jogú városok leginkább, akik igazából akikkel versenyezni kell. Tehát nem sorolom fel, de a legközelebbi Eger, Debrecen, Nyíregyháza, de Szeged, szintén ide tartozik, és mérések vannak, hogy itt hány vendég éjszakát töltenek el, miért mennek oda az emberek. Tehát ez egy külön szakma, ugye, ezeket földeríteni. Mi olyan szempontból vagyunk előnyben, hogy a bükk itt van. Tehát ezt az adottságot ki kell használni, és külön örülök annak, hogy most Miskolcnak az új szlogenje, hogy Miskolc a bükk városa. Tehát, hogy felfedezték végre a megfelelő emberek, hogy itt a bükk, és ezeket ki kell használni, ezeket az adottságokat. Tehát mi együttműködünk, próbálunk a marketingben közösen dolgozni, és olyan terveket szőni, hogy aki Miskolcra látogat, ne legyen elég 2,5 nap, mert most ez az átlag vendégészaka, hogy ezt 3-ra tornásszuk fel. Most ugye Miskolcra idejön valaki, akkor Tapolca, Lilafüred. Ezt a kettőt ugye mindenki ismeri, de nagyon sok lehetőség van még a belvárosban. Most már ugye, ha átadásra kerül majd a vár, sokat segít. A tapolcai barlangfürdő újranyitása szintén segíteni fog, de amit igazából én is, illetve mi a család csinálunk, az az aktív turistáknak a megszólítása. Tehát az még önmagában nem elég, ha van egy szép szálláshelyünk, azt tisztán tartjuk, a gasztronómiai kérdések megoldottak a közelben, vagy magán a szálláshelyen, kedves a szállásszolgáltató, tehát ez az alap. De hogyha nem kínálunk a vendégnek programot, tehát attrakciók kellenek, nagyon sok program, mert ez segíti abban, hogy kevés legyen neki az a néhány éjszaka, amit itt tölt, hanem úgy gondolja, hogy még bizonyos dolgokat meg kell tekintenie, akkor még egy éjszakát rátesz, és tovább tartózkodik itt. Én titokban azt gondoltam, hogy ha a város szeretne kitüntetni, akkor ez most jött el, ez az idő. Úgy gondoltam, hogy most ennek itt lenne az ideje, hogy megkapjam ezt a kitüntető díjat. Egy gyermeknek is jól esik a dicséret, az elismerés, egy felnőtt munkájának az elismerése, pedig azon kívül, hogy örömteli, arra sarkalja, hogy csináljuk tovább, csináljuk jobban. És ez azt jelenti, hogy kapott egy olyan adalékot, amivel ezt még nagyobb erővel tudja tovább végezni. És olyan szép kerek dátumok voltak, hogy 25 év, 2000-ben kezdtük el, mert többes számba azért beszélek néha, mert egyedül ezt nem lehet ne csinálni, tehát a család és a jó barátok kellenek hozzá. Miskolcon születtem, ez nyilvánvaló, de külvárosi gyerekként. És akkor még Helyő Csabán, emlékszem rá, a családi házunkkal szembe kukoricaföld volt, tehát mint egy faluba úgy éltünk, és nyilván sokkal többet töltöttünk kint, mint bent a játékkal, és amikor nagymamámhoz elmentem Erdőbényére, az is egy gyönyörű kis falu, és nagyon jól éreztem magam, tehát nem voltam akkor sem egy ilyen belvárosba vágyó gyermek, hanem inkább a természet közelsége okozott nekem örömet. Túrázni is szerettem és szeretek, meg futni is, és mind a kettő nagyon jó. A futással ugye van egy terhelése a szervezetnek, van a környezet, ami ebben az esetben az erdő, és vannak a gondolataim. Tehát az nem unalmas dolog, a futás, és nagyon jó ötleteim támadtak futás közben. Tehát az nem véletlen, hogy földrajztás nevelés szakon végeztem, és a feleségem is ugyanilyen szakos. Nem árt, hogyha egy házastársa több minden összeköt, minket ez nagyon összekötött, meg a természet szeretete, a sport és a természet, ez összefonódott nálunk, és akkoriban nem volt egyszerű Miskolcon egy fiatal tanárházas párnak csak úgy állást kapni, nem beszélve arról, hogy Felső Zsolcán szolgálati lakást is kaptunk. Úgyhogy nagyon jó közösségbe kerültünk, úgy gondolom, nem bánom azokat az éveket, örömmel emlékszem vissza erre, és nagyon szerettem tanítani. De körülbelül 10 év után én úgy gondoltam, hogy valamiben ez a turisztika, ki kell bontakoznom, mert az nagyon közel áll hozzám. Úgyhogy néhányan tizennéhányan, mert annyi kell egy egyesület alapításához, megalapítottak a Felső Zsolcai Természetbarát Egyesületet, ami akkor azért számított különlegesnek, mert önfenntartók voltunk, és hegymászó munkákból biztosítottuk az egyesület működését. Nyilván az én fő feladatom, mint egyesületi elnök, az volt, hogy az edzéseket vezessem, ott volt az iskolai tornaterem, az rendelkezésre állt, saját klubépületünk volt, volt egy 5-6 fős brigádunk, aki ugye megtermelte azt a pénzt, azon kívül, hogy az ő megélhetésüket is biztosította, hogy túrázzunk, utazzunk, és hegymászó, síalpinista programokon részt vegyünk. Ugye a hegymászásnak különböző ágazatai vannak, a klasszikus hegymászástól, a magas hegyjárás, a síalpinizmus, a sportmászás. Hát nyilván hozzám legközelebb a magas hegyjárás és a klasszikus hegymászás, illetve a síalpinizmus került, és ezt a mai napig a barátaimmal űzzük. A hegymászás nagyon összetett dolog, sokan nem látják ezt, nyilván aki még nem próbálta, az nem tudja ezeket átérezni. Ugye van egy cél, ha az embernek maga a hegynek a megmászása, oda el kell jutni. Tehát meg kell szervezni az utazást, hogy kerülünk oda. Tehát ez egy kicsit földrajzi ismeretek is kellenek hozzá, nem beszélve arról, hogy akikkel elmegy az ember, azokat nagyon meg kell válogatni. Tehát jó, olyan bizalmi kapcsolatba kell lenni, hogy akár az életemet is rábízzam. Adott esetben is ez viszont megtörténik. Tehát én ezt egy olyan dolognak tartottam, ja, nem beszélve arról, hogy ez mind a természetben történik, mert azokat a sportágakat értékelem leginkább, amik a természetben zajlanak, mint sport. Esemény, sporttevékenység. Nyilván, mint mindenben, a fokozatosság fontos. Tehát kezdem a bükkhegységgel, mert ez a miénk. A Tátra következő, az alacsony és a magas Tátra, ahová akkor havonta jártunk, szervezett túrákat csináltunk, mindig volt felelőse. Aztán persze kacsingattunk a magasabb hegyek felé, a klasszikus Großglockner, ugye az Ausztria legmagasabb pontja, Mont Blanc. Hát kétséges, hogy Európa, Kaukázus és a Mont Blanc között vita van, de mi a Mont Blancon voltunk, én kétszer is, következő, tehát ezek mindig a magasságban változnak. Az Ararát, az egy már egy 5000-es, voltam kétszer egy nemzetközi hegymászó táborként, akkor még nehezen lehetett kijutni, mert ez ugye néhány évtizede volt ilyen utazásokra, és a Magyar Hegymászó Szövetség által szervezett utakon voltam a Pamirba, meg a Kaukázusba is. De mint önálló utazóként kétszer voltunk Dél-Amerikába, Ekvádor volt a célország, és Nepálba voltam szintén kétszer, legutoljára tavaly ősszel, mind a kétszer, ez egy magas hegyi túra, mind a kettő, az Everest alaptáborába vezet az egyik, az is 5300 méter magasan van, a másik pedig, ahol most voltunk, az a Kanchenjunga alaptábora, és 5000 felett van, és természetesen síelünk, sítúrázunk, és evezünk. Úgy kezdem, hogy az ember élete tele van veszélyekkel, nyilván már a közlekedés sem veszélytelen, de úgy, ha statisztikát néznénk, akkor szerintem maga a hegymászás az nem veszélyes akkor, hogyha tudod a technikát, tiszteled a hegyet, tudsz dönteni, hogy most vissza kell fordulni, nem minden áron fölmenni, hanem lényeg az, hogy vissza kell jönni, mert az a úgy szokták mondani, hogy az öreg hegymászó a jó hegymászó, mert ő már visszajött sok helyről. De a tőlünk független veszély nyilván benne van. Tehát ez benne van, de a kedvenc könyvcímem, az az első Everest megmászó, Edmund Hillary, aki először megmászta 1953-ban a Mount Everestet, van egy könyve, aminek az a címe, hogy kockázat nélkül nincs győzelem. De ez az élet minden területén érvényes, ez a mondás. És nem is szeretném abba hagyni, amíg kedvem, erőm, lehetőségem van, addig csinálom, de felmérem, hogy ne vigyem túlzásba, tehát a képességeimhez, erőmhöz mérten lévő célokat kell kitűzni.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban szó volt a Zöld Kapcsolat Egyesület nyári bükki nomád táborairól, és bemutattuk a Miskolc város turizmusáért díjkitüntetettjét, a Szentléleki Turista Park megálmodóját. Az adás szerkesztője Gronda János volt.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Ökumené, a testvéregyházak fél órája következik. Ma az evangélikus egyház műsorát hallják.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Az a fő feladat a Szentléleknek, hogy Jézusról tegyen bizonyságot, végül is örül annak is, ha Jézusról beszélünk, és nem pont róla. De hát minél inkább tudatosan foglalkozunk vele, annál többet nyerhetünk.
Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Minden lépésünknél ott van Isten, és vezet minket lelkével. De mégis hogy teszi ezt a Szentlélek? Dobó Dániel evangélikus lelkész tanúskodik arról, hogy családi döntésekben, gyermekek hitében, gyülekezeti szolgálatban és egy imádságra válaszul bennünk megszülető mondatban is tetten érhető a lélek munkája. Hallgassanak minket, tartsanak ma is velünk! Dobó Dániel evangélikus lelkésszel beszélgetünk a Szentlélek munkájáról. Ő Őri Magyar Ozsdon lelkész, és egy több gyerekes családnak az édesapja. Kezdjük ezzel, hogy mostanában mire tanított meg téged a Szentlélek? Mit látsz az ő művének?
Köszönöm szépen a kérdést. Ha már a családomat említetted, akkor rögtön a gyerekeimre gondolok, hogy mostanában ez érdekes megtapasztalás, hogy a gyerekeken keresztül is hogyan szól a Szentlélek. Egyszerűen látszik az, hogy összeállnak nekik olyan dolgok Jézusról, Istenről, amiket ugye nem feltétlenül mi mondtunk el, hanem egyszerűen érzem azt, hogy valami ott fogalmaznak meg, amire így mondom is a feleségemnek, hogy na, ez biztos a Szentlélek volt, mert ezt annyira jól eltalálva fogalmazta meg. Most hirtelen, hogy példát mondjak, az talán nem jut eszembe. De az biztos, hogy jó ezt látni a gyermekeinken, hogy tényleg személyes Isten számukra az Úr, Jézus Krisztus, és ad nekik a Szentlélek olyan bölcsességet, amivel ők a mindennapjaikban is kapcsolatban lehetnek vele. Nyilván az is egy nagy öröm, amikor ők kérik, hogy van valami problémájuk, és akkor imádkozzunk érte, vagy utólag mondják el, hogy én most ezért és ezért imádkoztam, és de jó, hogy így lett. Ez is egy fontos munkálkodása a Szentléleknek, hogy ugye, mint általában az egyik legfontosabb, amit a Szentlélek csinál, hogy bizonyságot tesz bennünk Jézus Krisztusról, és most az utóbbi időben nekem ezek voltak az ilyen élmények. Ugye az idősebb fiunk, ő 9 éves, a kisebbik 6. Hát ebben látom a családom szempontjából különösen is a Szentlélek munkáját. A másik pedig, amiben úgy, hát részben szándékosan is, de kitettük magunkat a Szentlélek vezetésének, hogy értsük, az az, hogy nevelőszülők is vagyunk, és ez egy olyan bonyolult és összetett téma és kérdés. Ez azt jelenti, hogy egy előre beláthatatlan időintervallumra magunkhoz veszünk egy kisgyermeket, akit aztán, hogyha úgy alakul, és találnak neki örökbefogadó szülőt, akkor tovább kell adnunk az örökbefogadó családjába. Ez az egész kérdés tele van bizonytalanságokkal, és egyértelmű volt Szentlélek mindkettőnket, feleségemet és engem is úgy vezetett, hogy vágjunk bele, vagy legyünk nevelőszülők, de aztán ez egy olyan feladat, amiben tényleg nem tudunk előre tervezni. És tényleg ki vagyunk szolgáltatva annak, hogy a lélek hogy vezet bennünket, és és vannak harcaink és kérdéseink, és egy csoda azt megtapasztalni, bár ugye az egy több mint egy éve volt már, hogy az első kisfiút, aki nálunk volt 10 hetes korától több mint 2 éves koráig, őt ugye már örökbe adtuk, és a Szentlélek vezetését ebben a folyamatban, hogy ő mindent elrendezett Isten számunkra, és hogy a lelkünkben és a gyermekeink lelkében is, hogy munkálkodott, meg a, hát én hiszem, hogy abban a kisfiúban is, akit örökbe adtunk, és aztán, hogy hogyan került hozzánk a következő gyermek, és minket hogyan vezetett, ebben ez is egy érdekes megtapasztalás volt.
Mit jelent az, hogy a Szentlélek vezetett rá téged is, és a feleségedet is, hogy így döntsetek, hogy nevelőszülők lesztek? Konkrétan ezt hogy tette?
Két különböző úton vezetett minket. Feleségemet úgy, hogy ő utcai szociális munkás végzettségű, és 10 évig dolgozott rovos hajléktalanokkal Budapest utcáin, és ő azt látta, hogy mennyit jelent egy ember életében az, hogyha akár gyerekkorában 1-2 évig legalább volt egy családja, hiszen az utcára kerültek magas százaléka az intézetekből kerül ki, és volt például olyan kliense, aki éppen azért tudott talpra állni az utcáról, mert nagyon szoros volt a kapcsolata még jó sok évvel azután is a nevelőszüleivel, hogy már elkerült tőlük, és ők segítették abban, hogy talpra álljon, és ő benne ezért az kimunkálódott, hogy ha lesz rá lehetősége, akkor szeretne ő is így segíteni gyermekeknek. Nyilván ez logikusan is az ember kigondolja, de hogy pontosan hogyan és mikor, abban azért a Szentlélek munkáját nagyon is láttuk, de hát persze ebben is. Az én részemről pedig ugye én kaptam egy elhívást Istentől az abortuszok elleni szolgálatra, hogy amit tudok, azt tegyek meg azért, hogy a születendő gyermekek megszülethessenek, és ezért imádkozok rendszeresen, és hát ehhez a szolgálathoz azért kapcsolódik aktívan az örökbefogadás gondolata, vagy a nevelőszülőségé, és amikor hát úgy alakult az életünk, hogy már 2 saját gyermekünk volt, végül is úgy döntöttünk, hogy akkor most, úgy láttuk, hogy most jött el az idő arra, hogy akkor magunkhoz fogadjunk egy gyermeket. Én először az örökbefogadáson gondolkodtam. Tehát itt volt különösen is a Szentlélek munkája megfigyelhető, hogy logikailag, emberileg, ahogy én végig gondoltam, nekem az, hogy egy gyermeket aztán, ha megszeretünk, akkor tovább kell adnunk egy örökbefogadó családba. Úgy voltam vele, hogy hát talán én majd valahogy megküzdök veled, hát már a feleségemért is jobban aggódtam. És hát legnagyobb kérdésem a 2 gyermekünk volt. És tényleg ezt így megkaptam válaszként egyszer, hogy ha tényleg így alakul, hogy tovább kell adnunk úgymond egy gyermeket, akkor a saját gyermekeinknek a szeretetről egy olyan nagy dolgot taníthatunk meg, amit lehet, hogy máshogy nem taníthatnánk meg, hogy a valódi szeretethez hozzátartozik az is, hogy elengedjük a másikat, hogyha ez az ő érdeke. És hogyha ezt mi a gyermekeinknek egy védett környezetben tudjuk megtanítani, úgyhogy tudunk készülni az elengedésre, hogy átbeszéljük velük, hogy a szüleikkel együtt élik meg, akkor ez egy ajándék lesz számukra, és nem trauma. És innentől fogva egyértelmű volt ez, hogy akkor nevelőszülők legyünk.
Hangolóban Dobó Dániel evangélikus lelkésszel beszélgetünk.
Említetted, hogy a Szentléleknek az egyik fő feladata, úgy tudjuk a Bibliából, hogy Jézusról tegyen tanúságot, és beszél pont a szeretet fájdalmas oldaláról és a szeretet mélységéről is a Szentlélek, amikor Jézusról magyarázza el, hogy mit tett értünk. Neked hogyan magyarázta meg Isten, hogy mi ez a szeretet?
Én sokáig nem tudtam Jézussal mit kezdeni. Gyerekként mindig az Atya Istenhez imádkoztam, és amikor a Mel Gibsonnak a Passió című filmjét néztem meg, részletesen megmutatja Jézusnak a fizikai szenvedését, amit értünk vállalt. Akkor ütött az úgy meg, hogy Jézus mennyire szeretett engem, hogyha az életét is odaadta, értem, és tudtam, hogy az a fizikai szenvedés az semmi a lelki szenvedéséhez képest, hogy elhagyta az Atya. Ekkor értettem meg valamit az ő szeretetéből, és onnantól fogva vált ő fontossá számomra, hogy miért is fontos, hogy ő az én életem része is legyen, sőt, hogy ő legyen az Uram. És Jézus szeretetét pedig szintén ugye a Szentlélek munkáján keresztül tapasztaltam meg, amikor voltam kint Amerikában egy évet ösztöndíjon, és ott volt olyan tantárgyam, ahol különböző imaformákat tanultunk, és minden héten gyakorolni kellett ezeket, és amikor a Jézus imához értünk, ami csak annak az ismételgetése, hogy Úr Jézus Krisztus, Isten fia, könyörülj rajtam bűnösen, akkor az egyik ilyen alkalommal, amikor ezt gyakorolgattam, egyszerűen megtapasztaltam azt, hogy Jézus szeret engem, és elfogad úgy, ahogy vagyok, és életemben először közvetlenül tapasztaltam meg Jézusnak a valóságos szeretetét. Addig ahhoz kötöttem, hogy Isten szeret engem, hogy megáldott egészséggel, családdal, barátokkal, az örök élettel, és ott akkor viszont egyszerűen átéltem, megtapasztaltam azt, hogy a világ mindenható Ura számára én fontos vagyok, és egy valóságos szeretetet is átéltem. A másik, amit én is említettem volna a Szentlélek munkája mellett, ami a legfontosabb, de összetartozik ez a kettő, hogy bizonyságot tesz Jézusról, és hogy Jézus szeretetét adja a szívembe, egyrészt úgy, hogy tapasztalom Isten szeretetét, másrészt, hogy ez a szeretet mások felé is kiárad. Tehát olyan emberek felé, akiket én egyébként nem szeretnék. Ez is egy jó megtapasztalás, hogy tényleg nem rajtam múlik ez a szeretet. És ha még itt ezt megemlítetem, az egy nagyon érdekes megtapasztalás számomra, hogy ha találkozok egy másik hívő emberrel, aki bárhonnan a világ bármelyik tájáról jött, néhány mondat után egyszerűen érzem, hogy testvérek vagyunk. És sokkal szorosabb a kapcsolat közöttünk adott esetben, mint mondjuk egy bármilyen közeli ismerősöm, aki nem hisz Jézusban.
Kiviláglik az a dolog, hogy szükség van érzelmi érintettségre, megtapasztalásokra is, igenis a keresztény hívő életben. Mennyire lehet, most provokatív a kérdés, így hideg fejjel elfogadva Isten üzeneteit, Krisztus tanítását, élni a hívő életet? Miben segít itt a Szentlélek?
Tehát az, hogyha valaki hisz Jézusban, és a szeretet cselekedeteit teszi, akkor az a Szentléleknek a legfontosabb munkája, hogy egyébként van-e nagy érzelmi élménye, az másodlagos. Szerintem Isten ismer minket, és tudja, hogy minnyáján különbözőek vagyunk, és tudja, hogy melyikünknek mi az, ami által igazán megélhetjük az ő nagyszerűségét, hatalmát, akár szeretetét is, és el tudok képzelni olyan tudós beállítottságú embert, aki olvassa az igét, és tényleg úgy felnyílik számára, hogy Luther is írja, hogy kinyílt a menny kapuja, amikor megértett valamit. Én úgy gondolom, hogy ez a fontos, hogy Istennek adjuk meg azt a szabadságot, hogy ő mindnyájunknak különböző módon jelentse ki magát, és amit megtapasztaltam Amerikában, megtanultam, hogy milyen fontos az élmény, hogy élményünk is legyen Isten szeretetéről, hazajöve meg azt helyezte ugyanúgy a Szentlélek a szívemre, hogy de ne ettől tegyen függővé a hitemet, hanem az ige az, ami az hitemnek az alapja, mert az élmények van, hogy egymás hegyén hátán vannak, aztán meg lehet, hogy jön egy olyan időszak, amikor semmi nincs, csak inkább az ellentétje akár, és akkor derül ki, hogy tényleg min alapszik a hitem, de amennyire tényleg általában fontos az, hogy legyen megtapasztalásunk, annyira fontos, hogy ne az legyen az alapja, és nemrég hallottam valahol a YouTube-ban egy ilyen kis videót, ami nekem nagyon tetszett, hogy tegyük fel magunknak a kérdést, hogy elég lenne nekem pusztán az, hogy Jézus meghalt értem, és megváltott, hogy imádjam és szolgáljam őt. Tehát, hogy ez az alap, és nyilván, hogyha ő vele élő kapcsolatban vagyok, akkor várom is, hogy megtapasztaljam az ő szeretetét más formában is, viszont ne ez legyen az alap.
Lélekhangoló.
A Biblia szerepe hogyan jelenik meg a lehorgonyzásban, hogy biztosan helyén legyen a hitünk, tényleg ne egy megfoghatatlan, szubjektív élmény vallással legyen a kereszténységünk?
Nekem az egy nagy felismerés volt, hogy lehet tanulni az Isten igéjére való nyitottságot is, hogy minél, és ezt tapasztalom, minél többet olvasom a Bibliát, annál inkább tapasztalom benne az erőt. Az az általános emberi tapasztalat szerintem, hogy akkor először veszi valaki kezébe a Bibliát, hogy olyan távoli, más a saját gondolatainktól. Tehát pont ez a szerepe, hogy átformálja a gondolkodásunkat, azért más. És hogyha rendszeresen olvasom a Bibliát, akkor ugye formálja a gondolataimat, és minél inkább az alapján tudok nézni a világra, annál nagyobb a békességem egyébként, és annál több erőt látok meg benne, és tapasztalok meg benne, és tényleg lenyűgöz az, hogy a Biblia mennyire egyedi könyv. Számomra nyilván nem a szép irodalmi kifejezései miatt, hiszen a fordításban egyébként sok minden el is veszik, hanem számomra azért annyira különleges, mert teljesen őszinte az embernek a bűnös állapotával, és hogy nem riad vissza semmitől, ami sokakat eltántorít a Bibliától, hogy vannak benne nagyon durva részek. Számomra ez pont egy olyan, ami bizonyosságot tesz arról, hogy tehát, hogy a Biblia úgy ír ezekről, hogy közben nem fél az ember, nem nyomasztó érzése lesz attól, hogy még ezek is megtörténhetnek, hanem egy felszabadult töröm, hogy Isten ezek fölött is úr. Hogy bármi történhet velem, ő ezeknél is nagyobb. És nyilván akkor jön a nyomasztó érzés, amikor nem ismerem ezt az urat, és amíg szemben állok vele. De ha hozzátartozok, akkor megdöbbent az, hogy bárhol kinyitja az ember a Bibliát, mindig azt tapasztalja, hogy bármi van, Isten kezében van minden.
Egy gyülekezeti lelkészt mi bátorít, amikor akár így fiatal, mint te, és mondjuk nem látható közvetlenül a szolgálatának a gyümölcse, vagy ha évtizedeket eltöltött már, biztos ilyen lelkész testvérekkel is találkoztál szolgálatban, és ugyanígy nem annyira bontakozott ki valami. Honnan tudod, hogy a helyeden vagy lelkészként?
Szerintem ez egy állandó harc. Az úgy megfogalmazódott bennem, hogy a lelkészi szolgálatnak két nagy veszélye van, hogyha sikerül valami, meg hogyha nem. Mert hogyha nem sikerül, akkor ugye az ember elvártalanodik, hogy akkor nincs értelme. Ha meg sikerül, akkor meg könnyen elbízza magát, hogy na, ezt én csináltam. Úgyhogy valahogy a lelkészi szolgálatomnak az alapját én, vagy abban tudom mérni, hogy mennyit tanulmányozom a Bibliát, és hogy mennyit imádkozok. Tehát ebből fakadjon minden más. Ez is nyilván Szentlélekkel is összefügg. És hogy miatt ad bátorítást a nehéz időkben, mindig odajuk adok ki, hogy kiért csinálom, hogy Jézusért csinálom. Ő látja azt, hogy mit teszek, és ugye ő fog ítéletet mondani felettem, és az emberek ítélete meg annyiban fontos, amennyiben tényleg ők is Isten eszközei az életemben.
Milyen módon tapasztaltad a legközvetlenebből, hogy a Szentlélek kifejezetten törődik veled, vagy szól hozzád?
Hát egyszer életemben tapasztaltam meg azt, hogy Isten konkrétan szólt hozzám, választ adott a kérdéseimre, és a gondolataimban nem megfogalmazódott egy mondat, hanem készen ott volt. És hát ez is azért részben az amerikai ösztöndíjamhoz kapcsolódik. Ez azután volt, hogy már hazajöttem Amerikából, és mivel nagy megtapasztalásaim voltak, itt Magyarországon meg szinte semmi, tehát hogy nagyon el voltam keseredve, hogy minthogyha Istentől is távolabb kerültem volna. Budapesten a bazilika előtti téren ültem egy padon, és panaszkodtam Istennek, és mivel Amerikában mélyült el igazán az ima életem, sokáig még egyébként, miután hazajöttem, akkor is angolul imádkoztam. És hát panaszkodtam Istennek, hogy láttam, hogy ott az a sok ember, és senki nem törődik itt Istennel, mindenki megy a maga a feje felé, ott tényleg előttem konkrétan mentek ugye az emberek, hogy miért hagyja Isten, hogy ennyire távol legyenek tőle az emberek, meg hát tőlünk is itt távol van, és csak Amerikában volt közel, hogy ezen így gondolkodtam, és akkor megszólalt bennem a Szentlélek, ennyit mondta, hogy I'm in every footstep. Ugye magyarra lefordítva, hogy minden lépésben ott vagyok. És ezt nem én gondoltam ki, mert ez volt egy pont, hogy azt éreztem, hogy nincs ott. És hogy olyan csodálatos megtapasztalás volt ez, hogy most az, hogy én mennyit látok a másik emberből, lehet, hogy egyébként tökre hisz Istenben, de ha még nem is hisznek, Isten akkor is ott van. Tehát minden egyes lépésünket, meg hát ugye olvashatjuk ugye az apostolok cselekedeteiben, hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk. A 139. Zsoltár is, hogy erről bizonyságot. Ez csak ez olyan jó volt, hogy ezt Isten nekem mondta. Amikor már elkezdtem nagyon örülni annak, hogy hú, hát most Isten szólt hozzám, és akkor jött még egy ilyen hullám. Az végképp biztos, hogy Istentől volt, mert nem volt köze ahhoz, amit éppen láttam. Ugye azt mondta, hogy open your heart, hogy nyisd ki a szíved. És szóval később értettem meg, hogy pont azért, mert annyira nem éreztem őt, mikor hazajöttem, hogy próbáltam így azt mondani, hogy jó, akkor lezárom azt az élményemet, ami ott volt, Istennel akkor ott úgy lehetett kommunikálni, itt meg nem, és mint egy elzárom azt a részét az életemnek. És hát itt erre utalt Isten, nyissam ki a szívemet, mert neki munkája van velem. És hogy lehet, hogy nehezebb lesz bizonyos szempontból, de hogy évekkel később értettem meg, hogy igazából én változtam meg ott, és hogy Isten nem véletlenül vitt el oda, és nem az a feladatom, hogy visszasimuljak abba, amiben voltam, hanem hogy megmaradjak Jézus közelében, akkor is, hogyha emberileg nézve viszont ebben sokszor egyedül vagyok.
A vízen bátran veled járjon, és bárhová hívsz menjen. Vigyél tovább, mint a lábam tudna menni, taníts teljes hitben járni, jelenlétedben élni.
Szavaival nem test és vér ellen van harcunk, hanem valami szellemi ellenséggel szemben lelki módon harcolunk. Ezt hogyan magyaráznád, vagy hogyan állunk ebben a harcban?
Az, amit látunk a világból, az nem is csak hogy a felszín, hanem igazából sokszor nem is a lényeg. Azt fontos látnunk, hogy ez egy harc, amiben belépünk, hogyha mi embereknek a lelkét akarjuk megmenteni, hogyha embereket Istenhez akarunk vezetni, mi nem tudunk emberi eszközökkel senkit közelebb vinni Istenhez. Eszközök lehetnek persze, a programok szervezése, meg hozzá tartozik az, hogy nyilván keretet adjunk annak, amit a másikért teszünk, de hogy itt is minden az imádságból kell, hogy kiinduljon, mert hogy olyan szellemi hatalmak ellen harcolunk, amik valóságosak, és akár meggátolhatják azokat az embereket is, hogy meghallják Isten szavát, akik adott esetben ott is ülnek egy rendezvényen, ha eljönnek, vagy lehet, hogy egyszerűen már azt meggátolják, hogy el akarjon menni valaki egy olyan helyre, ahol Istenről van szó. Én számomra ez nagyon fontos, hogy Istenország az nem e világból való, azt ne e világi eszközükkel akarjuk építeni, hanem az Isten eszközeivel, és ehhez ad nekünk Jézus ugye rengeteg muníciót, vagy megmondja, hogy mit tudunk használni, és például nekem nagyon fontos, amikor elsorolja, talán pont a hegyi beszédben, ezt a három alapvető dolgot, ami hogy szellemileg meghatározná a keresztény életét, nem is azt mondja, hogy na ez a három alapvető dolog, hanem csak tényként közli, hogy amikor ezt csináljátok, azt hogyan csináljátok, hogy amikor imádkoztok, amikor adakoztok, és amikor böjtöltök. Ha belegondolunk, hogy alapként tekintett rá minden keresztény életében, hogy ezeket rendszeresen csinálja az ember, és az sem mindegy, hogy hogyan, akárha a rendszeres imádkozás, a közös imádkozás erejére gondolunk. És az imádkozáshoz hozzá lehet tenni akár a bűnvallást is, de akár a hitvallást is. Aztán az adakozás, hogyha adakozunk valami jó ügy érdekében, akkor ettől látszólag teljesen függetlenül mondjuk a gyülekezetünk elkezd növekedni, mert nem arra a célra adakoztunk, de hogy Isten országában így működnek a dolgok. És a böjtölés, ami szintén, hál' Istennek talán a világ kereszténységében azért egyre inkább fontossá válik újra, de talán a mi felkezetünkben ez azért eléggé háttérben van szorulva. Főleg kifejezetten a legalapvetőbb értelmében, amikor az ember nem eszik. Mert sokszor azt szoktuk mondani, hogy hát lehet böjtölni sok mindennel, a cívvel, meg a tévénézéssel, stb. De Isten nem véletlenül adja ezeket nekünk, hogy Jézus nem véletlenül nem evett és ivott 40 napig. Ugye Jézus mondja, amikor a tanítványai ugye nem tudtak kiűzni egy démont egy gyerekből. És akkor azt mondja Jézus, hogy hát ez a fajta csak imádság és böjtöléssel űzhető ki. Nyilván ez is megoszlik a mai keresztény megközelítésben, hogy mennyire valóságosak a démonok, meg stb., de ugye pont erre nyitja fel a Szentlélek is a szemünket, hogy van egy másik világ, amit mi nem látunk, és az Isten ország az ezeken a síkokon sokkal jelentőségteljesebben alakul, mint amit a kezünkkel tudunk fogni, meg a szemünkkel látunk.
Lehet a Szentlélekről nem gondolkodni, vagy lehet úgy élni egy keresztény életet, hogy igazán nem beszélünk róla?
Mondjam azt, hogy szerintem a Szentlélekben van annyi alázat, hogy még ezt is eltűri, de nem örül neki.
És miért nem örül neki szerinted?
Mert attól kevesebb lesz az ember, hogyha nem foglalkozik vele. Úgy beszélünk róla, hogy a Szentlélek, pedig egy szemét. Még küzdünk ezzel is, hogy akkor hogyan is gondolkodjunk róla, de hát minél inkább tudatosan foglalkozunk vele, annál többet nyerhetünk ebből, és hát nyilván most újra ide visszatérek, hogyha az a fő feladata a Szentléleknek, hogy Jézusról tegyen bizonyságot, hát akkor végül is örül annak is, ha Jézusról beszélünk, és nem pont róla, de ha erre irányul a kérdésed, azért ez nem egy úgymond teljes keresztény élet szerintem, hogyha az ember nem tud mit kezdeni a Szentlélekkel, de hogy elmondjam ezt a hasonlatot is, amire készültem, ami nekem nagyon tetszik. Talán ez is kapcsolatban, hogy mennyit beszélünk róla, meg hogy mennyire hangsúlyozzuk mondjuk a Szentléleknek az ajándékait. Ugye akár ma erről vita van, hogy akkor működnek-e, vagy nem, a nyelveken, szólás, profitálás, stb. És egyszer hallottam ezt a képet, hogy ha az életünket egy vonathoz hasonlítjuk, aminek ugye az a feladat, hogy menjen előre. És hogyha a Szentlélek az, aki előre viszi, akkor egy vonathoz hozzátartozik, hogy akár ugye tud dudálni is, meg pöfögni, meg zakatol a kereke. Ugye ezek lehetnek most szabadon értelmezett a Szentléleknek az ajándékai. De hogyha ez mind megvan, és nagyon pöfög, és nagyon zakatol, és nagyon dudál, de közben nem megy előre, akkor nincs értelme az egésznek. Mert ugye, hogy mi az, hogy előre megy? A szeretet, hogy Jézus szeretete munkálkodik az életünkben. Lehet, hogy valaki nagyon sokat beszél róla, és közben nem is ismeri. Lehet, hogy valaki nem beszél róla, de megéli. Viszont tényleg azért az egészséges az lenne, hogy beszélünk róla, és éljük is az ő szeretetét.
Kedves hallgatóink, a végéhez közeledik a lélekhangoló evangélikus műsor. Vendégünk Dobó Dániel lelkész, személyes hit tapasztalatai alapján próbáltuk a Szentlélek rejtett, mégis rendkívül fontos és hatékony munkáját tetten érni. A beszélgetés megtalálható az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, és Spotify-on Lélekhangoló nevű podcastunk van. Webcímünk misszió.lutheran.hu. Kövessék, keressék az Evangélikus Missziói Központot és a Lélekhangolót YouTube-on, Facebookon, továbbítsák másoknak is hallgatnivalóinkat. Műsorunkkal kapcsolatban várjuk üzeneteiket e-mailen az evmis@lutheran.hu címre. Most szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt